Én válaszoltam, mert a kereszténységből abszolút fakad, hogy vannak erkölcsi kötelességek, mivel Isten teremtette
az alapja,
a világot,
mert Isten
és ő nem látod a különbséget az, hogy az univerzum teremtő Isten mond valamit, meg az, hogy te mondasz valamit.
Ez konkrétan egy ilyen hatalomból levezető érvelési hiba. Nagy dolgfekszerető, aztán nagyon erős. Emiatt neki van igaza. Tényleg az van, hogy erősebb kutya... Sziasztok! Létkérdések podcast, egy ateista versus keresztény hitvita podcast, engem Szilvai Péternek hívnak, az ateista oldalt képviselem, és itt van velem Szabó Viktor, hello!
Szia Péter, sziasztok!
Hallgathattok az összes létező platformon, kommenteljetek YouTube-on, vagy a létkérdésekpodcast@gmail.com-on. Köszönjük, hogy vagytok, iratkozzatok, felkövessetek be. Múltkor érintettük a jól létnek a témáját, amit igazából már többször érintgettünk, jól lét két ellel, nem jól lét anyagilag, és ugye ezt én többször már fölhoztam, mint hogy én a morál fogalmát, azt az emberi jól lét maximalizálásából vezetem le, minél több ember, minél szélesebb körben, minél hosszabb távon fenntarthatóan legyen jól léte. Te ebbe többször belekérdeztél, hogy ezt hogy definiálom, meg hogy gondolom, meg ilyesmi. Tulajdonképpen szerintem egy szubjektív fogalom, vagy kicsit nehezen definiálható, hasonlít ilyen szempontból az egészségre. De azért talán értjük, hogy miről van szó. A nemzetközi kutatások általában subjective well-being, tehát szubjektív jólét, így is szokták hívni, tehát már a kifejezésben benne van, hogy szubjektív. De ez körülbelül azt jelenti, hogy érzed magad a bőrödben. És miközben ez szubjektív, és bizonyos részei eltérhetnek emberről emberre, hogy mondjuk, ha én nem szeretem a tökfőzeléket, te meg igen, akkor neked az jól létet okoz, nekem meg nem. De azért nagy vonalakban elég erős tendenciák vannak, hogy az emberi jól lét mitől növekszik. Szeretjük, ha biztonságban vagyunk, szeretjük, hogyha vannak szociális kapcsolataink, hogyha fizikai biztonságunk biztosított, fizikai igényeink ki vannak elégítve, az egészség nagy vonalakban preferált a betegséggel, meg a halállal szemben. Tehát azért ilyen tendenciózusan azért elég jól érthető, hogy miről van szó. Amikor ugye morálról beszéltünk, akkor én ebből vezettem le, hogy ezt növelni az egy jó ötlet. Na de, én azt akartam igazából kérdezni, hogy szerintem a kereszténységben is, noha ti leválasztjátok a jó meg a morálisnak a fogalmát az emberi jólétről így közvetlenül, inkább ugye isteni kinyilatkoztatásra építitek, de mégis azért, hogyha veszem a mennyország vagy az üdvözülés területét, az egy olyan dolog, ami kellemes az emberre nézve, az egy jól létet okoz, és mivel végtelen ideig tart, ezért szerintem föl lehet fogni a kereszténységet az üdvtanával, úgy, mint egy hosszú távú emberi szubjektív jól lét maximalizálást. Sőt, hogyha mondjuk a mennyország az üdvözülés szörnyű érzés lenne, bármi okból, és Isten még mindig hívhatná ezt úgy, hogy ő deklarálta, hogy ez a jó, meg ez a morális, meg ez az igazságos, de hogyha ez mégis az emberi jólétre szörnyű hatással lenne, és szenvednénk a mennyországban, akkor gyanítom nem lenne kívánatos ezt az Istent imádni. Úgyhogy igazából a fő kérdésem ez, hogy egyetértesz-e azzal, hogy a kereszténység is egy hosszú távú jólét maximalizálást tart szem előtt?
Hát ez attól függ, hogy miben, tehát hogy hogyan értelmezzük, hogyan definiáljuk a szavakat. És szerintem a definícióknak nagyon, nagyon fontos szerep van. Ugye te mondtad, hogy alapvetően a jólét szerinted szubjektív. Hogyha így gondoljuk, akkor ezzel nem tudok egyetérteni. Alapvetően, hogyha a jólétet úgy gondoljuk, hogy ami a legjobb az embernek, akkor egyet tudok érteni. Én azt gondolom, tehát a különbség abból fakad, hogy sokszor van, hogy az ember, amit saját maga gondol magáról, az nincs összhangban a valósággal. Tehát én gondolhatom azt, hogy én vagyok Michael Jackson, attól én még nem leszek Michael Jackson. Gondolhatom azt, hogy nekem akkor lesz jó, hogyha én embereket tudok gyilkolni, vagy mit tudom én, különböző, mit tudom én, pszichopata módon kínozni embereket. Én gondolhatom attól, hogy akkor lesz jó nekem, szubjektív módon nekem, megvan rá a lehetőségem, de ettől függetlenül ez még nem jó, amit én csinálok, még akkor is, hogyha én gondolom, hogy ez nekem jó. Tehát a kereszténység abban más, mint amit te képviselsz, hogy a jólét fogalmát Istenbe, tehát egy külső referenciapontra gyökerezteti, és azt állítja, hogy az embernek akkor a legjobb, amikor Istennel, az ő teremtőjével boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban van. Ez azt jelenti, hogy nem lázad ellene, engedelmeskedik, és alárendeli magát egy szerető Istennek. És a mennyország is lényegében erről fog szólni. Tehát aki itt érzelmileg azt gondolja, hogy neki az a jó, amikor ő autonóm, tehát hogy az van, amit ő akar, és a saját fejét követi, az nem is értem, hogy miért akar a mennyországba menni, ahol, ami lényegében arról szól, hogy minden úgy van, ahogy Isten akarja. Érted? Tehát, hogy ott biztos, hogy egy olyan ember nem érezné jól magát, hiszen lépten nyomon minden pillanatban nem az van, amit ő akar, hanem az van, amit Isten akar. Ugye ezt is imádkozzuk a mi atyánkba, hogy jöjjön el a te országod, angolul egyébként királyságod, ami egyébként más, mint tehát nem feltétlenül demokráciába akar kiindulni, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Tehát mondhatjuk azt, hogy ugyanazt a szót használjuk, de nagyon mást értünk alatta. Ezt fontos figyelembe venni.
Igen, és van ez az elkülönültség, amit most te egy kalap alá vettél, a jó versus jól lét. Itt hangsúlyoznám azt a különbséget, hogy amiről én beszélek, és amire kíváncsi vagyok, az a jól létnek a belső lecsapódása, a jól létnek a tapasztalata. Tehát van egy, és most elfogadom a vita kedvéért, hogy van objektív jó, vagy objektív igazság, és akkor mondjuk ezt kihelyezzük ebbe a külső referenciapontba, ahogy mondtad, hogy Isten a jó, és akkor mondjuk vele közösségben lenni a szintén jó, neki engedelmeskedni, alárendeltnek lenni az jó. Ezzel a jónak a keresztény definíciójával élek, viszont az, hogy tulajdonképpen te is kimondtad, hogy az, hogy ez hogyan csapódik le az egyénben, az nem feltétlenül kellemes. Tehát, hogyha...
Ezt mikor mondtam ki, hogy mondtad, nem
hogy
kellemes?
Mondtad, hogy valaki, aki nem szeretne közösségben lenni, vagy neki engedelmes.
Tehát, aki lázad Isten ellen, annak nem kellemes.
Az nem érezné jól magát, amelyben nem is akarna oda menni.
De bocsánat, képzeld el, tehát egy drogos mikor érzi jól magát?
Mikor belövi magát?
Igen. Szerintem akkor érzi jól magát. Jó ez neki? Nem. Akkor is, hogyha ő azt gondolja, hogy ez jó neki. Egy pornófüggő mikor érzi jól magát? Akkor, amikor látja, hogy mit különböző ilyen durva emberek másikat megalázza. Jó ez neki? Nem. Azt gondolja, hogy jó? Igen. Tehát szerintem itt
elkülönítem egyébként azokat a módosító szavakat, amiket mindig a jól lét elé teszek, ezek nagyon fontosak, tehát hogy kollektív, hosszú távú fenntartható. Amikor azt mondom, hogy hosszú távú fenntartható jól lét, az pont az ilyesmiket szeretnék kizárni. Tehát hogyha a hosszú távúságra meg a fenntarthatóságra nem lenne tekintettel a jól lét maximalizálásom, akkor mindenkinek az lenne a kb. A cél, hogy heroinnal add be magadnak az aranylövést, és 5 percig elképesztően kimaximalizálod a megtapasztalható jólétet, utána pedig mindennek vége és viszlát. Nem erről van szó. És tulajdonképpen egyébként, akik függőségekkel foglalkoznak, azok is ezt így definiálják a függőséget, vagy ez a függőség definíció körének a része, hogy ugye rövid távon okoz mondjuk örömet, de közben pedig hosszú távon hanyatlás vagy romlást okoz a jólétben. Ezt csak fontosnak tartottam, hogy amikor én például, amikor a morált levezetem abból, hogy jól lét, akkor annak nyilvánvalóan ez a része.
Én nem értem, hogy miért nyilvánvaló. Tehát ez olyan, mint hogyha van egy 10 egység hosszú, 1 egység magas téglalapod, vagy egy 1 egység hosszú, 10 egység magas téglalapod. Miért gondolod, hogy a fekvő téglalap az jobb, mint az álló téglalap? Ahogy a kémia tanárom mondta anno, azt szoktam mondani, hogy az ember élhet hosszan is, meg élhet szélesen is. Tehát miért gondolod azt, hogy az, aki úgy dönt, hogy ő szélesen él, és egy nagyon intenzív élményt szed, akar magának a következő 1-2-3 hónapban, és utána meghal, ez kevésbé, hogy mondjam, neki ez nincs annyi joga, mint az, aki 80 évig szeretne elélni, és utána ugyanúgy meghal, és ráadásul lehet, hogy objektíven, ha megkérdezed őket, a 2 év múlva, tehát rövid távra maximálozó ember, szubjektíven jobban érzi magát a 2 hónap után, mint a 80 éves ember különböző egészségügyi problémákkal, meg mindenféle dolgokkal. Tehát ezt nem értem, hogyha szubjektíven jobb az egyiknek, akkor miért...
Egyébként,
miért gondolod, hogy az nem?
Hogyha valamiképpen ezt tényleg mérni lehetne, mert nyilván egy nagyon erős mérési korlátba futunk itt bele, meg abba, hogy egy ember csak az egyik szenáriót élheti meg. De mondjuk azért igen, vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy tudod, éljél inkább intenzívebben, halljál meg 60 évesen, versus, hogy unatkozva él az életed, és mondjuk 90 évig élsz. Hogyha nem ennyire szélsőségesen tesszük fel a kérdést, hogy mondjuk 2 hónap versus 80 év, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy 60 nagyon gazdag, boldog év, vagy 80 szürke, unalmas év, akkor szerintem itt már látszik, hogy mondjuk én letenném a voksomat a 60 év mellé, mert abban több
ilyen érték. Miért 60?
Több ilyen érték.
Lehet akkor 50? Ez 30, már másik, 20, 10, 1... Egy hónap?
Elméletileg lehet, ez már a mérés problematikája, amiről te beszélsz, amire igazából nincs válasz, tehát hogy muszáj közelítésekkel élnünk, meg heurisztikákkal.
De pont ez az, hogyha Péter, hogyha azt mondod, hogy a jólét szubjektív, akkor nincs is szükség úgymond mérése, hiszen csak megkérdezed az ember, neked ez jó így? És ha azt mondja, hogy igen, akkor ez a jó. Pont ez ettől szubjektív. Hogyha azt mondod, hogy ezt akkor most, mit tudom én, referenciapontokhoz kell mérni meg, mit gondol, akkor az már nem szubjektív, akkor ott már van egy külső referenciapont, amit mondjuk a társaság, vagy az adott társadalom jónak gondol. Uh-huh. Itt már sokkal fontosabb a mérés.
Figyelj, itt valahol a kettő kombinációja van. Tehát az, hogy egy embernek a saját tapasztalása milyen, az egy szubjektív dolog. Tehát, mivel az öntudat az ember szinten van osztva, tehát egy ember egy öntudat, a te tapasztalásaid összessége az vagy te tulajdonképpen, és ilyen formán szubjektív. Ami ebből objektivizálható, az, hogy vannak ezek a tendenciák, amikről beszéltem, hogy mondjuk egészség nagy vonalakban preferáltabb a betegségnél, szociális kapcsolatok fontossága, mit tudom én, kreatív önmegvalósítás. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket megfigyeltünk, a szubjektív élményeket, azokat megfigyelhetjük, megkérdezhetjük az embereket, és összevethetjük azzal, hogy egyébként az ő életükben mi minden van. Sportol, nem sportol, drogozik, nem drogozik, pornófüggő, nem pornófüggő, kapcsolatban él, egyedül él, van gyereke, nincs gyereke, mennyi a vagyona, stb. Tehát ezekhez a már objektív, külsőleg megfigyelhető tényezőkhez hozzákapcsolhatjuk az ő szubjektív beszámolóikat. És akkor azt mondjuk, hogy ezekből a kutatásokból kilátszik, hogy például, hogyha gazdag szociális kapcsolataid vannak, szeretett kapcsolataid emberekkel, baráti, partneri, család, stb., most ugye egy tényezőt kiemeljek, akkor a te jól léted általában magasabb, amiről beszámolsz. Hogyha a bevételeid X forint fölött vannak, akkor szintén általában tendenciózusan nagyobb jólétről számolsz be. És utána ezeket egyébként megismerhetjük, és mondhatjuk azt, hogy ilyen formán ez a, ez az ismeretlen, ami előttem van, hogy most én dönthetek, hogy 2 hónapig végig heroinozom az életemet, ez alatt leégetem teljesen a kanócot és meghalok, de az a 2 hónap az olyan bakker, hogy valaki 70 év alatt ennyi örömöt nem él meg, vagy próbálok valami hosszabb távú más konstrukciót felállítani, akkor ez alapján, ezek alapján, az információk alapján lesz egy kis rávilágításom, hogy lehet, hogy föl lehet építeni egy hosszabb távú olyan dolgot, ami mondjuk más embereknek is a jólétét növeli. Tehát például, amit 2 hónap alatt nyilvánvalóan nem tudsz megcsinálni, hogyha 2 hónap alatt szétdrogozod magad, hogy a minden ember, akivel mondjuk tegyük fel 60-70 év, ami lett volna a 2 hónap helyett, az találkoztál volna, ahogyan egymást gazdagítottátok volna, az nincs. Mindenféle tovagyűrűző hatás, amivel mások jólétét növelheted, az nincs. Tehát, hogyha itt behozzuk azt, hogy nem a te egyéni jólétedet akarjuk csak növelni, hanem kollektíven az összjólétet, akkor például már elég könnyen elborítható abban a mérleg, hogy hosszú távon élni általában jobb.
De várja. Itt szerintem megint a jólét az alapvetően egyéni, vagy a jólét az összjólét?
Az én moralitásom levezetése az a hosszú távú, fenntartható összjólétből vezetődik le, nagy vonalakban.
És miért gondolod, hogy ez felette van annak, aki azt mondja, hogy a jólét az én jólétem?
Hogy érthet, hogy
és én van. Engem nem érdekel más. Tehát ez szerinted rossz, ha valaki gondolja? Vagy kevésbé preferálható? Tehát te miért úgy definiálod, ahogy definiálod, és miért gondolod, hogy a te definíciód bármivel jobb, mint az ő definíciója?
Hogy van két szélső értéket, el lehet képzelni. El lehet képzelni egy világot, ahol minden létező lény, aki szenvedésre alkalmas, az a lehető legnagyobb fokú szenvedést éli át a lehető legtöbb ideig folyamatosan. Uh-huh. És a tengely másik végén elképzelhető egy világ, ahol pedig minden jól létre alkalmas lény a lehető legmagasabb jól létet éli át a leghosszabb ideig. És a haladása a jobbik irányba, a jól lét növelés irányába, nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ez bárki szerint ne lenne jó. Sőt, pont az az állításom, hogy igazából a kereszténység is egyfajta jólét maximalizálás, amennyiben azt mondja, hogy élj úgy a Földön ezen a kis jelentéktelen rövid időn, hogy a hosszú távú jólléted, amiben az üdvösséged vagy kárhozatod ideje, ami az örök lét is beleesik, tehát mivel örök sokkal nagyobb súlya esik alatba, abban a jóllétedet maximalizáld, üdvözülj, és tulajdonképpen ugyanehhez a ponthoz próbál ő is eljutni.
Hogy ugyanahoz a ponthoz próbálunk eljutni, az nem azt jelenti, hogy te filozófiádból ez következik, hogy miért kéne ugyanerre a pontra eljutni. Érted? Tehát értem én azt, hogy nagyon sokan az emberek között ezt figyelik meg. Én ezt azzal magyarázom, hogy az emberekben van egyfajta bizonyos fokú istenismeret. Tudja, mivel minden ember Isten képére teremtetett, ezért akár a bűneset ellenére van egyfajta ilyen új lenyomat, amit hordoz az ember magán. Alapvetően mondjuk tudja már egy kisgyerek is, hogy mondjuk amikor hazudott, akkor érzi, hogy az nem olyan, mint amikor igazat mondott. Tehát most két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy mi van, hogy mit tapasztalunk, de a másik meg az, hogy ez miért, hogyan következik abból, amit mi a világról gondolunk. Tehát egy ateista számára, mint aki te vagy, miért lenne fontos az összjólét, hogyha például én tudom úgy maximalizálni az én egyéni jólétemet, hogy a másik többi jólétét nem csökkentem. Mondok egy példát. Írok egy hacker programot, ami az összes banki tranzakció utolsó számjegyét egy értékkel csökkenti. Tehát mondjuk a századosok helyén lévő dolgokat 1 század forintot mindegyik utalásnál átutal az én számlámra. Csökkentettem ezzel az kollektív jólétet? Nem. Marhára meggazdagodtam? Abszolút. Akkor miért ne csináljam? Tehát a te értelmezésed szerint ez egy tök jó dolog. Ez egy tök jó ötlet ilyen programot írni, úgyhogy el is kezdek tanulni, hogy hogy lehet bankokat meghekkelni. Mert ezzel nincsen semmi gond, morálisan, a te definíciód szerint.
Erre csak nagyon röviden szerintem egyébként a játékelméletben van a megoldás, hogyha engedünk egy olyan rendszert, ahol ezt mindenki megcsinálja, akkor ez nyilván elszaporodik, és a rendszer fenntarthatatlan lesz, és már is ott vagyunk, hogy egy rövid távon látszólag kis kárral és nagy haszonnal bíró tett, az valójában hosszú távon hatalmas kárral jár, mert összeomlasztja a rendszert, és mindenki jól létét csökkenti. De igazából arra akartam válaszolni, hogy általában azt feszegeted, hogy milyen alapon vezetem én le a morált ebből a kollektív, fenntartható, hosszú távú jóllétből. És ezt egyébként én is feltehetném neked, tehát ezt megfordíthatom. Te általában úgy veszem észre, hogy te csak hatóságot fogadsz el. Tehát te azt mondod, hogy te azon az alapon mondod ezt, hogy Isten ezt mondta, gyakorlatilag ez egy erősebb kutya szik alapú elmélet, és én pedig ugyanúgy megkérdezhetném, hogy és attól, hogy Isten ezt mondta, attól neked miért kéne elfogadnod? Tehát ugyanúgy az van, hogy kiválasztunk valamit szubjektíven tulajdonképpen. Nem objektívebb a te válaszod, és nincs nagyobb jogalapja. Furcsa, ezt is sokszor hallom tőled, ezt a, hogy milyen jogon, mint hogyha valahogy így jogot kellene nyerni ilyen célok, vágyak felállítására, vagy definíciók használatára. Szóval azt mondod, hogy Isten alapján. Miért kellene nekem arra azt a definíciót elfogadnom? Hát, azon kívül, hogy fenyegetve vagyok a pokolnál. Ami megint egy jóléti kérdés.
Szerintem ez nagyon egyszerű azért, mert Isten teremtett engem, az egész világot Isten teremtette.
Ebből ez nem következik.
És függetlenül attól, hogy én... Tessék?
Ebből ez még nem
következik. Én ezt állítom, nem... De figyelj, tehát mi nem következik miből?
Az, hogy miért fogadjam el azt, hogy mondjuk Istenből vezeted le a morált, vagy azt, hogy mi a jó, ez abból nem következik, hogy Isten teremtette a világot. Itt semmilyen, ez a két dolog logikailag teljesen független egymástól.
Miért lenne független attól, hogy azért fogadjam el? Tehát...
Miközben egymásnak az, hogy kiteremtette az univerzumot, teremthette volna az univerzumot. Tegyük fel, két Isten lenne, az univerzum teremtő meg a morál diktáló. És az univerzum teremtő megteremti, majd elszublimál, és marad a morál diktáló, aki pedig diktál egy morált. Ennek semmi köze egymáshoz. Uh-huh. Szó szerint logikailag semmi köze
Értem. Tehát itt azt is fontos fölhívni a figyelmet, hogy amikor Isten megteremtette az univerzumot és az embert benne, akkor nem a légüres térbe adta, hanem adott neki utasításokat, hogy Ádámnak és Ivának, hogy üvejétek és őrizzétek a kertet, ne egyetek a fáról. Tehát voltak parancsok Isten részéről már akkor is, és később is, amikor Isten elmondta, hogy kvázi mik a játékszabályok. Mint amikor elmész egy...
És nekem ezt miért kell elfogadni? Én is elmondtam most neked. Én is elmondtam, hogy az a játékszabály, hogy a kollektív, hosszú távú, fenntartható jólétet maximalizáljuk. És azt kérdezted, hogy miért fogadnád ezt?
Én nem azt mondtam, hogy te ezt fogadd el.
Milyen alapon fogadod el azt, hogy Isten kitalálta
morál? Nem az a kérdés, hogy elfogad... A kérdés az, hogy hogyan definiálod a jót, hogyan definiálod az erkölcsi kötelességeket, és én erre válaszoltam, hogy így, Isten parancsa alapján.
Én is definiáltam.
Mondod, hogy ez engem nem érdekel, de ettől meg Isten parancsa.
De akkor másról beszélsz. Tehát mind a ketten definiáltuk valahogy, de amikor én definiáltam, azt mondtad, hogy milyen alapon és jogalapon definiálom így. Én elmondtam.
Az ateizmusból hogy következik ebből? Én válaszoltam, mert a kereszténységből abszolút fakad, hogy vannak erkölcsi kötelességek, mivel Isten teremtett
az alapja,
a világot,
hogy mert Isten
és
azt
ő...
Igen.
Isten
tehát,
a jó,
mind a két esetben
az
van,
jó, és az ő...
Mind a két esetben az van, hogy valaki azt mondja, valaki létrehoz definíció csomagokat, hogy mi a jó, meg mit kellene csinálni. És tehát, ha nem látom a különbséget egyik vagy a másik
akármilyen világ... Nem látod a különbséget az, hogy, hogy az univerzum teremtő Isten mond valamit, meg az, hogy te mondasz valamit, és 7 milliárd ember 7 milliárd különböző dolgot mond?
Minden szubjektum, minden gondolkodásra képes élőlény mondhat ilyen dolgokat. Ha az a különbség, hogy Isten
versus ember,
akkor tényleg az van, hogy erősebb kutya, tehát ezen alapul, a Isten nagyságán ez, alapul az, hogy ő nyer.
Nem az erősebb kutya, hanem...
De figyelj, mi a különbség olyan, Isten a és az ember között?
Meg a programnyelv. A szerző, meg a könyv. Tehát a könyv nem tud vissza, a könyvben lévő főszereplő nem tud visszabeszélni az írónak, hogy de figyelj, de...
De mind a kettőnek ugyanazok, megvannak azok
te vagy az erősebb kutya?
Igen. Tehát szemlátomást beszélek, és gondolkodok, és mondok, és definiálok dolgokat. Tehát, hogy amit belekötöttél az én morál definíciómba, és hogy milyen alapon használom a jólétet, meg miből következik, te azt mondod, hogy nekem van egy nagyon erős emberem, egy istenem, egy írtó erős lény, és ezt az írtó erős lény mondja, aki már esetleg még egy univerzumot is teremtett. Tehát a referenciái is tök jók, hogy ilyen nagy dolgokat csinált, aztán nagyon erős. Emiatt neki van igaza. Ez konkrétan egy ilyen
azt mondod,
hatalomból levezető érvelési hiba.
De te mégis azt mondod, hogy egy diktatúra vezetőinek nincs igaza, hogyha a többi azt gondolja, hogy nincs igaza. Tehát érted, te nem így gondolkozol, mert te ide-oda ugrálsz, hogy a jólét az vagy szubjektív, tehát én, ha gondolom, akkor élhetek akár következő 2 hónapban kimaxoltam az életemet, de te mégis azt mondod, hogy de hát a statisztikák azt mutatják, meg a játék elmélet azt mutatja, hogy a kollektív jólét az jobb, mint a szubjektív jólét. De könyörgöm, akkor most a kollektív az erősebb kutya? Vagy de miért nem? Ezt nem értem, hogy az ateizmusból hogyan következik, hogy az egyik jobb, mint a másik. A kereszténységből következik, hogy amit Isten mond, az fontosabb, mint amit én mondok, mert Isten teremtő, én teremtmény vagyok, ő a szerző, én a mű vagyok, ő a fazekas, én az agyag vagyok. Kettő nem egy szinten van. Te elvileg az ateizmus szerint az emberek között nincsen semmi különbség, sőt, az állatok meg az emberek között sincsen semmi különbség. Isten nem az erősebb kutya, Isten a teremtő, én sem vagyok a gyerekemnek az erősebb kutyája, ez nyilván rossz analógia, de mégis bizonyos helyzetekben az van, amit én mondok. Én mondom meg a gyerekemnek, hogy akkor most mikor feküdjön le, nem a gyerek mondja meg nekem. És nem azért, mert én vagyok az erősebb kutya, hanem én vagyok a szülő. Érted? Tehát
igen, de ha
ez ilyen analógiák szerint...
De itt is a jólét van benne, mert ha te azt mondanád a gyerekednek, hogy ugorj ki az ablakon, mert én vagyok a szülőd, neki nem lenne helyes kiugrani az ablakon. Mint ahogy számtalan szülő abuzálja a gyerekét, és attól, hogy ő a szülő, attól még az nem lesz jó. Ugyanígy attól, hogy egy Isten marha nagy, és erős, és univerzum teremtő, attól még nem biztos, hogy amit ő akar, az feltétlenül jó. Tehát el lehetne képzelni egy olyan univerzumot, ahol van egy Isten, aki megteremti, embereket is létrehoz, majd egyébként utána rosszat akar nekik hosszú távon. És az egész egy csapda, és aki üdvözülésre lett volna beígérve, az valójában szenvedni fog. Uh-huh. És egyébként, csak hogy gyorsan válaszoljak a miért rossz 0,01 forintot ellopni mindenki számlájáról, hát azért, mert amikor a társadalom rendszerét próbáljuk összeállítani, és itt jön be a játékelmélet, amit nagyon nagy vonalúan lesöpörtél, akkor nem akarsz olyan rendszert teremteni, ahol incentivizálva van egy ilyen viselkedés, mert akkor elszaporodik egy ilyen viselkedés, és utána nem az lesz, hogy egy ember ezt csinálja, hanem potenciálisan mindenki ezt csinálja, addig csinálják, amíg végül összeomlik a rendszer, és mindenki rossz létét okozza. Tehát abban, amikor azt mondom, hogy kollektív és hosszú távú fenntartható, ezek a minősítők ezért nagyon fontosak, mert pontosan az ilyen kérdésekre választ adnak. És nem látom a különbséget még mindig. Gyakorlatilag azt mondtad, hogy nem arról van szó, hogy az erősebb kutya, de egyébként Isten marha erős, és ő teremtette az univerzumot, és ő nagy, mi pedig kicsik vagyunk, és ő az alkotó, meg az alkotottak, és emiatt az ő definíciója az jó, de a kérdés még mindig az, hogyha a mennybe jutás kellemetlen lenne, tehát örökké rossz létben létezne az emberi tapasztalás, akkor nem lenne érdemes, akárminek is hívja Isten, akármennyire jónak meg igazságosnak hívja, attól még senki sem iratkozna fel, és mindenki direkt bűnözne inkább, csak hogy ne jusson a mennybe, ahol rosszul érzi magát, érted? Tehát, hogy a keresztény vallás is egy hosszú távú jól lét maximalizáló dolog.
Na most, hogyha az ilyen kérdésekkel azért tudok nehezen mit kezdeni, mert ezek olyan hipotetikus kérdések, amik nem nincsenek összhangban a valósággal.
Nem, ezek gondolatkísérletek.
Ha Isten, gonosz Isten lenne, ha a nagymamám villamos lett volna, beszélgessünk arról, hogy akkor most a 4-es-6-os vonalán menne, vagy
ennél sokkal jobb vagy, ezt őszintén mondom. A keresztényektől sokszor ezt amúgy megfigyelem, hogy az ember fölállít egy gondolatkísérletet, mint amikor Einstein azt mondta, hogy megyek egy autóval a fénysebességgel, és bekapcsolom a fényszórót, és mi történik. Nem mész egy autóval fénysebességgel, de mégsem söpörjük le, hogy milyen hülyeség ez, hanem felhasználjuk ezt a furcsa gondolatkísérletet, azért gondolatkísérlet, mert a valóságban nem lehet megcsinálni, arra, hogy rávilágítsunk bizonyos dolgokra. Tehát ez, hogy tegyük fel, ilyen lenne a mennyország mondjuk, vagy tegyük fel, lenne egy világ, ahol az Isten törvényei és céljai egyáltalán nincsenek átfedésben az emberi jóléttel, és mondjuk mindig emberi szenvedést okoznak, ezek tök jogos gondolatkísérletek pont ezeknek a kérdéseknek a tárgyalására.
Figyelj, tehát én szívesebben beszélek arról, hogy mi van. Isten, aki a világot alkotta, nem ilyen. Hogyha lenne egy ilyen Isten, akkor aki mondjuk azt parancsolná, hogy az ártatlant kínozzuk, hogy ő öljük meg egymás, stb. Én nem tudok ilyen világot elképzelni. Tehát tényleg ez... Mert akkor miért teremt Isten, egy ilyen Isten, egy világot, hogy utána szenvedtesse? Ezt nem tudom elképzelni.
Hát mert ez a jó. Ő meghatározta, hogy ez a jó.
Aha, igen. Ez egy olyan helyzet, amikor Isten, aki nem jó, ő mondja meg, hogy mi a jó, de ez nem saját magából fakad. Tehát ez az Eufrótorió dilemma, erről már beszéltünk, hogy valami azért jó, mert Isten mondja, vagy azért mondja Isten, mert jó, és ez egy hamis dilemma, aminek a megoldás az, hogy Isten maga a jó, és azért mondja, hogy valami jó,
mert ő maga a jó. De akkor ebben a világban, ahol az Isten ilyen lenne, akkor egymást kínozni lenne jó, mert akkor ő maga lenne a jó.
Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, mi történne. Nem tudom, mit csinálnék, hogy akkor szeretnék egy ilyen Istennel közösségbe lenni, aki mondjuk engem folyamatosan kínozni akar. Nem tudom. Jó kérdés, de sajnos ennyi
többet nem tudom. Ez a kulcskérdés, hogy elválhat-e az emberi jólét és az Isten céljai hosszú távon? Tulajdonképpen az előző gondolatkísérletben elválasztottuk, azt levezettük, hogy elválik a személy és a fogalom, az emberi jólét és az isteni jó definíció. És ebben a világban tegyük fel, hogy ez elválik, és ilyenkor mit csinálunk?
Nem tudom a választ a kérdése, mert hogyha elveszed Istent, Istentől máshogy akarod definiálni, akkor ez tényleg olyan lehetetlen helyzet, mint amikor arról beszélsz, hogy a négyszögletű kerekerdőnek mekkora a kerülete. Nem, ilyen nincsen. Én keresztényként pont ezért nem tudok erre válaszolni, mert nem tudom másba gyökeresztetni az ember jólétet, mint Istenbe, aki az ember teremtette.
De abban egyetértünk, hogy aki a mennyországba jut, aki üdvözül, az egyfajta jólét maximumára jut hosszú távon?
Igen, azért, mert azzal a teremtő Isten, aki teremtette őt, és szereti őt, azzal ő harmóniában tud élni.
És ez az érzés, és ezt objektíven érted, a te jólét fogalmad szerint, vagy ezt szubjektíven fogja ő megélni? Vagy mind a kettő
esetben? Ez mind a kettő, igen.
Tehát ő a szubjektív jólétének is a maximumára jut, és a maximumát éli át azáltal, hogy üdvözül, és ott az örök létben ebben, igen, az állapotban, igen, lesz. Tehát a kereszténység tulajdonképpen szintén egy szubjektív jólét maximalizáló, ugyanaz a nekem a legjobb önös érdekem egyébként üdvözülni.
Abszolút, abszolút. És ezért imádkozom, hogy ezt, ez ilyen, tudod, ilyen no-brainer. Miért utasítana valaki vissza azt, hogy a Teremtő Istenével örök, boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatban legyen, és a többi embertársával? Ez nem kérdés. Nem akkor kéne, hogy kérdés legyen, de mégis.
Az a kérdés, mégis, akkor mégis viszont miért az egész körítés, illetve miért az egész ellenszegülés annak, hogy ezt a jólétből levezetett morált csináljuk, mikor tulajdonképpen te is ugyanezt csinálod?
Azért, mert például az, aki azt mondja, hogy én nekem az a szeretet, hogy én a másikat ütöm, verem, meg kizsákmányolom, akkor én ateistaként erre nem tudnék mit mondani. Maximum azt tudnám, hogy oké, ez a te preferenciád, lehet, hogy a másik az, hogy ez nem tetszik, de hát neked több pénzed van, több befolyásod, hát akkor az erősebb kutya. De a másik oldalon viszont azt mondanám, hogy mindegy, hogy te mit gondolsz, ez nem szeretet, mert a szeretetet nem így definiáljuk. A szeretet az, amit Isten, ahogy Isten szeret bennünket, nem az, ahogy te szereted a másik embert.
De ez rossz példa, mert itt a kollektív része hiányzik. Tehát azt mondom, hogy föliratkozhatnál akár az én hosszú távú kollektív, fenntartható szubjektív jólét maximalizálásomra, és hogyha a mennyország egyébként tényleg ezt hozza, akkor ugye minden, amit a Földön mondjuk megtagadunk önmagunktól, mint rövid távú jólétmaximalizálás, az egy hosszabb távú jólétmaximalizálást hoz, és ennyire egyszerű. Uh-huh. Tehát ugyanaz a célfüggvény vezeti le az isteni morált, csak mást kell csinálni, mert kicsit mások a törvények, mert van egy Isten, aki bizonyos dolgokat másképp szabályoz.
Vannak helyzetek, amikor ez a kettő különböző hozzáállás, ez nagyon kiüt. Például, mikortól számít valakinek a véleménye? Ugye ez például nagyon érdekes, mondjuk egy hónapos csecsemőnek számít a véleménye, számít a jól léte. Mondjuk azt, hogy igen. Egy terhesség, tehát a szülés előtt lévő embriónak számít a véleménye? Hát, nem tudom, akkor érted? Tehát érted, hogy mire akarok kijutni, például az abortusz kérdésére.
Hát igen, itt van különbség, mert én azt a vonalat keresem, amitől kezdve szubjektív szenvedést tudok okozni. És
igen, igen.
Te pedig azt mondod, hogy valahogy lélek és Isten képmás és stb. És gyakorlatilag amikor négy darab sejt van, mert a két sejt egyesült, majd osztódott egyet, már az is triggerelt egy lélekleküldést, és annak már lelke van, és azt már ne izélgessed. Kérdezek én is egyet. Mi a helyzet morális kötelezettségekkel, még meg nem született emberekkel kapcsolatban? Sőt, meg nem fogant emberekkel kapcsolatban. Tehát például nekünk általában, amikor mondjuk arra törekszünk, hogy a bolygót ne csesszük teljesen szét, akkor például a majd megszülető generációkra gondolunk. Az összjól létet hosszú távon próbálom maximalizálni. Ebből következik, hogy a Földet például ne gányoljam, ne tegyem lakhatatlanná, mert akkor a következő generációk, ami potenciálisan rengeteg ember, tehát az ő jól létük akkor csorbát szenvedne. Az isteni jól létből talán ez nem következik, hiszen azok még nem lelkek, azok nem léteznek, nincsen semmilyen jelenlétük a bolygón, tehát akkor feléjük kapcsolatban miért lenne nek morális kötelezettségeink?
Isten azért, amikor rábízta az emberre a Földet, mint úgymond ilyen menedzser, vagy ilyen gondnok, akkor az egy felelősség is, és itt az embernek van felelőssége a teremtett világ iránt. Minőségileg más a felelőssége a többi ember iránt, mint a teremtett világ iránt. Tehát például, hogyha mondjuk egy állatot megölni azért, hogy enni tudjon a családom, ezért gondolom azt, hogy ez nem immorális. Egy állatot megölni csak azért, hogy megöljem, vagy csak azért, hogy megkínozzam, az immorális. Ugyanígy van egyfajta ilyen minőségbeli különbség a jelenlegi élő és a jövőben élni fogó vagy megszületendő emberek jólétével kapcsolatban. Tehát szerintem, hogyha azt priorizálnám a jövőbe nézés helyett, hogy mondjuk a szomszédom hogy van, és vele törekednék arra, hogy szeretett kapcsolatot építsek ki, vagy ott, ahol éppen vagyok, én nekem az a reménységem, hogy abból indulok ki, hogy akkor a jövő is sokkal jobb lesz.
Na, akkor köszi szépen. Jövünk legközelebb is Létkérdések Podcast. Köszi, Viktor. Hallgassatok minket mindenhol, kövessetek be, iratkozzatok fel. YouTube-on, ha ott nézitek, akkor kommentelhettek. Ti miből vezetitek le a jólétet vagy a morált, mi pedig jövünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!